Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ha címszavakban össze kellene foglalnunk, amit ma délután már hallottunk, akkor az a hűségről, az engedelmességről, a kitartásról szólna, függetlenül attól, hogy a zsidókhoz írt levelet olvassuk, vagy ezt a részt majd a Mózesből. Mindenhol azt látjuk, hogy Isten áldást nyújtott, függetlenül attól, hogy az emberek hogyan és mikor ragaszkodtak hozzá teljes szívükből. Talán elolvassuk a Sámuelből vett íge szakaszt, ami arról szólt, amiről tegnap este és ma reggel is hallottunk. A frigyláda elhozataláról, remélem, hogy Branham testvér erre a szakaszra volt utalással, vagy gondolt. A 2 Sámuel 6. fejezetéből az első verstől. Dávid ekkor újra összegyűjtötte Izrael összes kiválasztottjait, szám szerint 30 000 embert. Azután felkerekedett, és elment az összes népével együtt, amely vele volt a Júdában lévő Baalába, hogy onnan felhozza az Isten ládáját, amely Istenről, a seregek uráról lett elnevezve, amely a kérubok fölött trónol. És felrakták az Isten frigyládáját egy új szekérre, és így kihozták azt az Abinadáb házából, amely a magaslatokon volt. És Uza és Ahjó, Abinadáb fia vezették az új szekeret. És kivitték a frigyládát az Abinadáb házából, amely a magaslaton volt, miközben Uza az Isten frigyládája mellett járt, Ahjó pedig a frigyláda előtt járt. Dávid pedig és Izrael minden fiai táncoltak az Úr előtt teljes erejük bevetésével és énekszóval, citerákkal, hárfákkal, tamburák, és cimbalmok kíséretében. És történt, hogy amikor a Nahon cséplő terére érkeztek, Uza a kezével megragadta az Isten frigyládáját, és megpróbálta egyensúlyban tartani, mert az ökrös kicsúsztak vagy elestek. Akkor felgerjedt az Úr haragja Uza ellen, és megverte őt ott Isten az ő hibája miatt, úgyhogy ott halt meg az Isten ládája mellett. Akkor Dávid mélyen megszomorodott, levert lett, hogy az Úr ilyen csapást mért Uza ellen, azért nevezik azt a helyet Perez Uzának, mint e mai napig. Dávidon pedig eluralkodott az Úr iránti félelem azon a napon, úgyhogy így kiáltott fel: hogyan jöhetne én hozzám az Úr ládája? Talán ennyit Isten ebből a drága és szent ígéjéből. Újra és újra hallottuk, különösen a tegnap esti Branham testvér által tartott prédikációjában, hogy Dávid valami olyasmit tett, amire nem kapott parancsot vagy felhatalmazást Istentől, nem kapott megbízást tőle az Úrtól. És ez esetben azt látjuk, hogy ezért nem nyugodhatott rajta a teljes áldás. Az ő vállalkozása a maga szempontjából nagyon jó volt, helyén való volt, és szerint, de nem volt meg a megfelelő idő hozzá, nem volt meg az a mód, ahogyan meg kellett volna tenni, vagy ahogyan el kellett volna járni ez esetben. Ha pedig ezt megjelenítjük most az azutáni időkre, és különösen erre az időre, amelyben mi élünk, akkor feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit teszünk mi ebben az időben. Milyen a mi hozzáállásunk? Már most semmi jelentősége számunkra, amennyiben nem hozzuk összefüggésben magunkkal a felolvasottakat, hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogyan látja Isten a mi cselekvésünket, hogyan ítéli meg a Isten a mi tevékenységeinket, mit mond arra vonatkozóan, amit mi teszünk. Azt hallottuk, hogy mit gondolt Isten arról, amit Dávid tett, és azt is tudjuk, a Szentírás maga tanúskodik róla, hogy Dávid Isten szíve szerint való ember volt. Egy ember, akin megnyugodott Istennek jó tetszése, ő teljes szívéből ragaszkodott Istenhez, de ez nem akadályozta meg őt abban, hogy most mégis önhatalmulak cselekedjen ebben a kérdésben, anélkül, hogy kivárta volna, hogy Isten most milyen módon akarja ezt az ügyet lebonyolítani. És azt hiszem, én és mindannyian feltesszük magunknak ugyanezt a kérdést. Vajon csak azért cselekszünk, azért teszünk, amit teszünk, mert tenni akarunk valamit, vagy pedig türelmesen ki tudtuk várni, amíg Isten utasítást nem ad arra, hogy tegyünk valamit. Hallottuk a Branham testvér összehasonlítását a nagyszerű ébredési kampányokkal kapcsolatosan, amelyeket az evangélisták mindenütt véghez visznek, ugye? És tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora erőfeszítéssel, milyen buzgalommal, és nem lehet tagadni, milyen odaadással tesznek mindent, amit tesznek. És az egésznek a címszava valóban így hangozhatna egyedül Isten dicsőségére. Mert legalább az ajakvallomásaikból azt lehet hallani, hogy senki sem akarja magának a dicsőséget, hanem minden az Úr dicsőségére történjen. De hogyan látja ezt az egészet Isten? Hogyan ítéli ő mindezt? Vajon áldásban részesülünk-e belőle, vagy halál lesz a következménye? Itt ez esetben azt látjuk, hogy valaki Uza volt az, aki megfogta a szekeret, vagy a frigyládához nyúlt, és aztán holtan esett össze. Isten megbüntette őt. Nos, mi azt mondanánk, hogy Isten Dávidot kellett volna megbüntetnie. Igaz? Mert Dávid volt a hibás, vagy felelős az egészért. És most a népszámlálásra gondolok. Ki engedélyezte meg a népszámlálást? Nem éppen Dávid volt az is? Dávid ez esetben is hagyta magát rávenni magát valamire. Meghagyta, hogy végre legyen hajtva a népszámlálás, és amikor Isten a maga részéről végrehajtotta a büntetést, kitért a csapást. Kit érintett? Azokat az embereket, akik beleegyeztek, hozzájárultak. Én nem tudom igazándiból, de úgy értem, hogy Isten népe a hibás ebben az időben is, hogy olyan sok minden történik, ami nem Isten akarata szerint történik. Nem is tudom igazán, hogy nyomon tudjuk-e követni ezt a gondolatot, de vajon felépíthette valaki egy 52 millió dolláros szemináriumi egyetemet, ha Isten népe nem járult volna hozzá, nem adta volna a pénzt, nem támogatta volna, és nem tette volna még mindent az ügy érdekében. Egyetlen egy ember, senki sem tehet meg semmit, ha nincsenek emberek, akik mindezt lehetővé teszik. Így volt ez Dáviddal is, ezekkel az emberekkel is. Ők semmit sem tudtak volna megtenni, ha az emberek nem lettek volna hajlandóak velük menni, hogy megtehessék. De mi ebben a korszakban felismertünk egy dolgot, hogy nem mehetünk oda, ahol valamit tesznek, hanem oda akarunk menni, ahol Isten tesz valamit, nem pedig oda, ahol egy új szekeret készítenek, hogy aztán a szövetség frigyládáját feltegyék rá, és nagyon jól tudjátok, hogyha mi kiragadnánk magunknak a jogot, és ez most nem kritika, ez csak egy ténymegállapítás. Hány embernek hozott már halált az Isten által kinyilatkoztatott ígéje ebben az időben? Csak azért, mert illetéktelenül kezelték azt. Egy olyan módon, ahogyan azt Isten nem rendelte el. Ezért hozott sokak számára halált, mint ahogyan nagyon sokaknak életet is hozott, és teljes vagy bőséges elégedettséget. És reméljük, hogy mi is azok közé tartozhatunk, akik nem tesznek semmit önhatalmon vagy önfelhatalmazásból. Nincs a szívemben, és nincs a akaratomban. De ez önmagában még nem lenne mentség. Ez önmagában nem igazolás. Dávidtól hallottuk, ő egy Isten szíve szerinti ember volt, és neki megvolt a kinyilatkoztatása felől, hogy a szövetség ládájának vissza kell térnie, hogy az egész népe Isten népe közé tartozik, és hogy a szövetség ládájának visszatérésével Isten ismét, mint a szövetség Istene közöttük lesz. Mindezek a dolgok Isten szellem által kilettek neki nyilatkoztatva, csak egy dolgot mulasztott el. Neki ki kellett volna várni az időpontot, hogy lássa, milyen módon fogja Isten ezt lebonyolítani, ahelyett, hogy megvárta volna, amíg megkapja az Istentől az utasítást, hogy hogyan és mikor kell ezt megtennie, ő maga önfelhatalmazásból vállalkozott erre a munkára. Ezért olyan fontos, csak is az őszinteség, azzal mindenki tud valamit kezdeni. Én nem feltételezném egyáltalán senkiről, hogy képmutatással kezeli az Isten igéjét, senkire sem fognám rá. Függetlenül attól, hogy valaki milyen egyházhoz vagy felekezeti közösséghez tartozik, amikor elmennek az Isten tiszteletre, nem azért mennek, hogy álszenteskedjenek, hogy kétszínűsködjenek, hanem azért mennek, mert belülről vágyakozás és sóvárgás van bennük, hogy halljanak Istenről, vagy hogy megtapasztalják, illetve átéljék Istent, vagy talán a bűntudat, vagy a halál és a túlvilágtól való félelem, bármi is legyen az. De nem lehet az emberekre csak úgy általánosságban ráfogni a kétszínűséget. Viszont azt látjuk, hogy ez nem elég, hanem meg kell várni, ki kell várni, amíg Istennek úgy tetszik, hogy tegyen valamit. És hányszor előfordult már, hogy az emberek úgy találták magukban, hogy azonnal készek voltak megtenni valamit, anélkül, hogy Isten felhatalmazást adott volna nekik arra, hogy valamit is tegyenek. Az Úr szövetségi a Fridládában benne volt Isten törvénye, az utasítások benne volt a tanúságtétel. Azt hiszem, olvashatunk erről a 2. Mózes 25. fejezetében. A második Mózes 25. fejezetében, itt a 10. verstől kezdve ez áll írva. Készítsenek tehát egy ládát akácfából, 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles, és 1,5 könyök magas legyen. Borítsd be azt, és pedig kívülről, belülről finom arannyal, és tegyél rá egy aranykoszorút tetején körös körül. Azután önts hozzá 4 aranygyűrűt, és rögzítsd őket a 4 sarkának aljára, és pedig 2 gyűrűt az egyik oldalára, és 2 gyűrűt a másik oldalára. Továbbá készíts 2 rúdat is akácfából, borítsd be azt is arannyal. Azután illesszétek ezeket a rúdakat a bárka oldalain lévő gyűrűkbe, hogy azok segítségével hordozható legyen a láda. A rúdak maradjanak a frigyláda gyűrűben, nem szabad eltávolítani azokat belőlük. Azután helyezd a frigyládába a törvényt, amelyet én adok majd neked. Azután készíts 1 fedőlapot, finom aranyból 2,5 könyök hosszút és 1,5 könyök szélest. Továbbá készíts 2 kérubot aranyból, és készíts őket kovácsolt munkával a fedőlapnak 2 végére. Az egyik kérubot helyezd vagy rögzítsd oda az egyik oldal végére, a másik kérubot pedig a másik oldal végére, és pedig a fedőlappal 1 darabbá legyenek összeillesztve. A fedőlap 2 végére rögzítsd a kérubot. A kérubok tartsák felfele kitárva a szárnyaikat, úgy, hogy szárnyaikkal befedjék a fedőlapot. Arcuk legyen egymás felé fordítva, vagy irányítva, és egyúttal a fedőlap felé is. Azután illeszd a fedőlapot a láda tetejére, és a ládába tedd bele a törvényt, amelyet én adok majd neked. Ugyanott helyben találkozni akarok veled majd, és a fedőlapról, a 2 kérub közötti térfogatból, amely a törvény ládájában van. Elmondom neked mindazt, amivel Izrael fiait meg akarom bízni rajtad keresztül. Ez itt az egyik legfontosabb útmutatás és tanítás. A 2 kérub között a fedőlapról ugyanott helyben beszélni fogok hozzád, és rád bízom mindazt, amit rajtad keresztül az izraelitáknak mondani akarok. Ez nem csak egy formaiasság volt, hanem itt az élő Isten úgy akarta magát megmutatni, mint aki élt, mint életjelenségeket mutató Isten. Itt utasításokat akart adni, itt beszélni akart, itt ki akarta nyilatkoztatni magát, itt tudtára akart adni az ő népének, hogy mit kell nekik tenniük. És Izrael népe nagyon is jól tudta, hogy amikor a fridláda közöttük van, akkor Istennek módjában áll beszélni, akkor utasításokat adhat nekik, akkor megmondhatja nekik, hogy mit akar, mit tegyenek. Viszont ha a szövetségláda el van távolítva közülük, a két kérub nincs ott, Isten az Úr nem beszél többé. És ez az oka annak, hogy Dávid nagyon igyekezett visszahozni ezt a fridládát a nép közzé. Minden bizonnyal vágyakozott arra, hogy hallja Istent beszélni. Azt kívánta, hogy Isten újra szóljon az ő népéhez. De mégis látjuk azt is, hogy nem tudta kívánni a megfelelő időpontját ennek. Ennél fogva egy újabb példa jut eszembe, és azt hiszem jól hallottam, amikor Branham testvér az egyik utolsó prédikációjában azt mondta, amíg Izrael népe Egyiptomban volt, egyszerűen Izrael népének lett megnevezve. De a kivonulás pillanatától kezdve, azt hiszem, mindnyáján figyelmesen hallgattátok, az élő Isten gyülekezete lett belőlük. Jól figyeltetek mindnyáján? Természetes. A kivonulás pillanatától kezdve nem csak egyszerűen a szétszórt Izrael népéről volt szó, és így tovább, hanem egy gyülekezet lett belőlük. Egy meghatározott Istennel kapcsolatos szolgálattétel, kötelező utasításokkal, mindazzal, amit Isten megkövetelt tőlük. Isten mindent megadott nekik, amit tudniuk kellett. Ezáltal tehát Isten gyülekezetévé váltak. De abban a pillanatban, amikor Mózes felment, hogy átvegye Isten utasításait, már lent a völgyben, a nép között zajlott is valami. Ezt nagyon is jól tudjátok. Áron készített nekik egy borjút, ugye? Egy borjút. És mi történt? Amikor visszatért Mózes a hegyről, Isten irányadó utasításaival, a rendelkezésekkel, még a kezében, a parancsolatokkal, amelyeket Isten adott neki, a hegy lábánál összetört a kőtáblát. Aztán összetört azután a borjút is, és mindent hamuvá zúzatott, és szétszúrta, ha jól tudom hova is, rászúrta a vízre, nem igaz? És megitatta azt az egész izraelitákkal. Voltak éppen mi történt? Áron, aki kapcsolatban állt úgy Mózessel, mint Istennel, nem de, vagy nem? Természetesen. Nem tudta kívánni, hogy Mózes visszajön Isten egyértelmű döntéseivel, ahogy ma mondanánk, az így szól az Úrral. Azzal, amit Isten mondani akart, hogy elrendelje valóban, hogy mit követel az Isten népétől. Pillanatok alatt már abban a helyzetben volt, vagy került, hogy önhatalmulak ő maga tegyen valamit, hogy ő maga készítsen valamit. Testvérek és testvérnők, ez alapvetően már is arra van utalással, hogy a kezdetektől fogva, attól kezdve, ahol kezdetét vette az Ószövetségben Isten gyülekezete, már is eredményesen hatékony volt két dolog. Egy részről Isten az ő ígéjének a kinyilatkoztatása által, amellyel aztán felruházta az ő szolgáit és prófétáit, kötelező érvényű rendeleteket adott az ő gyülekezete számára, más részről pedig a gyülekezet közepete voltak olyan emberek, akik egy szempillantás alatt maguk is képesek voltak valamit kezdeményezni, lábra állítani, és ezzel már is bekövetkezett a széthúzás, a viszálykodás Isten népe között. Amennyiben az egyház történelmet elolvassuk, megtaláljuk és megállapíthatjuk, hogy Isten munkája mellett minden időszakban léteztek azok az emberek is, akik a saját jellegű munkájukat végezték. Természetesen látszatot keltő kegyes ürüggyel, azzal feltevéssel, vagy felfogással, hogy minden, amit tesznek, keresztény jellegű. Már most nagyon fontos, vagy elengedhetetlen a megkülönböztetés, hogy felismerjük, mikor történik Isten kifolyólag az, ami történik, hol munkálkodik Isten. Izrael népének tudnia kellett volna, hogy Mózes Isten embereként megerősítést nyer, visszaigazolást kapott, és hogy Isten leszállt a felhő és a tűzoszloppal, hogy beszéljen hozzájuk és irányadó útmutatásokat adjon. De ők sem tudtak várni. Úgy nyilatkoztak, nem is tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel. így úgy nyilatkoztak, mi nem tudjuk, mi lett Mózessel. Készíts te nekünk most egy borjút. És mi történt? Áron oda hallgatott, elfogadta a javaslatot, már is ott volt a bálványimádás szelleme azok szívében, akiket maga Isten hatalmas kezével kivezetett Egyiptomból azelőtt. És ma is arról van szó, hogy eldöntsük, meghatározzuk és megkülönböztessük, meg akarjuk tudni, hol történik valami Isten szellemétől kifolyólag. A kinyilatkoztatás szelleme, az várhat. És az nem fogja azt mondani, hogy ár most ugyanis nem tudjuk, mi lesz most, a próféta ugye eltávozott, tehát nyugtalanság keletkezik a nép között, hadd tegyünk mi hát valamit, mindegy, hogy mit. Ez egyáltalán nem jöhet szóba. Akinek megvan a kinyilatkoztatás szelleme, az tud várni, az képes lesz megtűrtőztetni magát addig, amíg Isten nem tesz valamit. És én elhiszem, hogy ebben részesített is bennünket az Úr kegyelemből. Nem úgy van, hogy tettünk volna bármit is magunktól, hanem ki tudtuk várni, amik az Úrnak magának tetszett, hogy megtegye azt, amire elhatározta magát, hogy megteszi. Azt tudjuk és hallottuk, hogy el kell jönnie a megfelelő időpontnak. Előfeltétel az, hogy legyen egy megbízatás, kell, hogy legyen egy Istentől irányadó utasítás, és meg kell tűrtőztetnünk magunkat addig, amíg nem tetszik az Úrnak, hogy tegyünk valamit. És végig mehettek ma minden országon, végigjárhatjátok a mi országunkat, és mindenhol vannak, és találkoztok olyan emberekkel, akik nem tudnak várni, akik előidéznek, vagy lábra állítanak valamit, tesznek egyszerűen valamit. Természetesen mindannyian a prófétára vannak hivatkozással, de miért is ne? De ez még nem hitelesít senkit, éppen ellenkezőleg. Aki valóban Isten kinyilatkoztatásának a szellemét a szívében hordozza, az képes lesz megkülönböztetni, hogy miről is van szó, hogy mi van folyamatban. Az képes lesz megkülönböztetni, hogy valaki csak azért tesz valamit, hogy valamit tegyen, vagy pedig az Úr parancsára teszi, amit tesz. Ebben az esetben nem helyén való, nem célszerű a saját nevünkben beszélni, de egy dolog biztos, nem úgy van, hogy egyszerűen csak teszünk valamit, hanem amit teszünk, azt Isten parancsára, Isten megbízásából tesszük. Én soha nem fogom elfelejteni, amikor az első brosúrát megírtam, és a végére értem, ezt már elmondtam itt korábban is, hogy voltak éppen nem is tudtam, hogyan kell egy brosúrát megszerkeszteni, vagy összeszerkeszteni. Az írást nem igazán kedveltem még soha. Inkább eltöltöttem volna 3 órát ásással, vagy a kert felszántásával, mint hogy 3 órán át üljek és írjak. És általában úgy van, hogy befejezésű szokás szerint írni lehet szívélyes üdvözlettel, és más megfogalmazásokkal, tisztelettel, vagy akárhogyan. És amikor aztán befejeztem gondolkodás nélkül, anélkül, hogy tudtam volna, a kezemmel folytattam, Isten megbízásából munkálkodva, Frank testvér, a legcsekélyebb gondolkodás nélkül, a legcsekélyebb megtorpanás nélkül. Ez nem volt véletlen. Ha Isten nem adta volna a megbízást, soha nem írtam volna meg, és ma szégyelnem kellene magam miatta. De Isten az Úr gondoskodott arról, hogy az ő kinyilatkoztatott szava ugyanolyan módon legyen tovább hirdetve, ahogyan ő közismertette a próféta ajkán keresztül, anélkül, hogy hozzátennénk vagy elvennénk belőle valamit is. Az egész föld kerekségén és a mindenható Isten színe előtt történt, ami történt. És sokan tudomásul vették, befogadták, és eljutottak arra meggyőződésre, hogy Isten az Úr meglátogatta az ő népét ebben az időben kegyelemből. Én mondom nektek, én még mindig hajlandó vagyok várni. Még akkor is, ha ma reggel itt előről ezt mondtam, hogy idén, június 11-én lesz 40 éve annak, hogy az Úr annak idején az Ohio folyónál tartott összejövetelen, így szólt Branham testvérhez. Ahogyan János el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, ugyanúgy leszel te is elküldve Krisztus második eljövetele előtt egy üzenettel. Én is tudom, hogy 40 év egy teljes generációt jelent. Egyetlen generáció sem volt hosszabb, vagy nem létezett hosszabb ideig. de ez soha nem fog arra késztetni engem, hogy találgatásokat állítsak fel az idő lefolyásával kapcsolatosan. Legfeljebb arra fog késztetni, hogy még hálásabb legyek Istennek, és még jobban megvásároljam és kihasználjam az időt, hogyha őt átlépi az időtartamit, és mi hogyan történik, az az ő dolga. Mi pedig szeretnénk kihasználni az időt, és szívünkben hordozni az ő kinyilatkoztatott szavát, még akkor is, ha tudjuk, vagy annál inkább, hogy az idő lassan mégis a végére jár. És amikor arra gondoltam, hogy mi áll itt előttünk elvégezni, itt helyben látva a tervezés, amire utalok, néhányan biztosan megdöbbennének, és azt mondanák, hogy egyrészt várjátok Jézus Krisztus visszajövetelét, másrészt pedig mindig vannak terveitek, vagy valamit végrehajtsatok. Bak testvér itt ül, és azt mondta nekem, hogy nem fog egészen kész lenni vele, amíg az Úr el nem jön. És Scheffler testvér ott ült mellette, és azt mondta, de hiszen akkor mi mit veszítettünk? És egy jó beállítás. És én felmérhetetlenül nagyon örültem ennek a két öreg harcosnak bölcsességéről. Mindketten teljes bölcsességgel beszéltek, és ezt nagyon élveztem. Mi az? Meg fogunk tenni mindent abból, amit Isten a szívünkbe fog helyezni. És afelett, amivel kegyelemből megajándékoz bennünket, afelől teljes szívünkből és teljes lelkünkből örülni fogunk. Hiszen ti is hallottátok, hogy Branham testvér sokszor mondta azt a megjegyzést, annyian kell, hogy áldjanak, hogy nincs hely. Hallottátok ezt? Aztán azt mondja, testvérek, építsétek ki ezt a helyiséget nagyobbra. Egy nagyobb helyiségről, amely 300 embernek adott férőhelyet, olyan helyet csináltok, amely legalább 600-700 ember befogadására alkalmat. És ugyanakkor azt mondja, az Úr eljövetele küszöbön álló események. Testvérek és testvérnők, ha példaképeinket fel akarjuk lajstromozni szemeink előtt, ők valamennyien józanok és kiegyensúlyozottak maradtak az életük utolsó napjáig, és úgy tettek, mintha a világ még folytatódna, de a szívükben mindenkor Jézus Krisztus visszajövetelével számoltak. És ugyanúgy fogunk mi is tenni. Ezt az álláspontot foglaljuk. Mindegy, hogy mit teszünk, vagy nem teszünk földi szempontból, egy dolog biztos. Jézus Krisztus visszajövetelét továbbra is a szemünk előtt tartjuk. És tisztában vagyunk azzal is, hogy semmit sem viszünk magunkkal, sem a csarnokot, vagy a helyiséget, sem az anyagi javakat, amelyekkel azt felépíthetnénk. Semmit, mindkettő hátra fog maradni, mindkettő. A lényeg az, hogy mi legyünk azok, akik nem maradunk itt, akik felvétetünk, ez a fontos. Ez a fontos. Minden más egyéb itt maradhat. Bármi legyen az, ami Isten akaratában áll, azt megtesszük az ő szent nevének tiszteletére és dicsőségére. És ezt már ma tudom. Bármi legyen az, amit teszünk, mindnyáján olyan egyhangúsággal fogjuk tenni, hogy a verejték le fog folyni a homlokunkon, de a szellem egyhangúságában fogjuk tenni, ahogyan az Úrnak tetszik. Magasztalva legyen az ő neve, legyen, hogy szemünk előtt tartsa mindig ezt a leckét, hogy ne csak tegyünk valamit, hanem azt tegyük, ami kedves az ő szemében, az ő nevének tiszteletére és dicsőségére. Amen. Felállunk imádkozni. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük te neked, hogy ma délután is jelen vagy közöttünk. A te ígéd által, a te szellemed által szóltál a szívünkhöz. Hűséges megváltó, te mindent meghallgattál, ami könyörgésekkel és kérésekkel eléd lett tárva. Az emberek meghallgattatásat ráltak. Amikor te a földön jártál, mennyivel inkább nekünk is mindent eléd kell tárnunk. Hűséges Uram, és ha te a te fiúsági tisztséged ellenére, amelyet magadra öltöttél, mégis úgy volt, hogy az engedelmesség által tökéletessé tétettél, én Istenem a mennyben, hogyan legyen az akkor a mi helyzetünkben, ha mi nem vagyunk engedelmesek, hogyan érhetnénk el a tökéletességre jutást? Márpedig a gyülekezet tökéletességre jutásáról beszélünk. Hűséges Istenem, engedelmesség által meg fog valósulni, engedelmesködve az Isten által kinyilatkoztatott szavának és az Isten által kinyilatkoztatott akaratnak ebben az időben. Dicsőség, dicsérünk neked, a szövetségláda, a fridláda nyitva van, a mennyben a te égét kinyilatkoztatottan a földön, magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos neved, halleluja. Senki sem senkinek nem kell elhozni a fridládat a filiszteusoktól. Ott van az élőisten gyülekezetének közepete. Halleluja, magasztalva lehet a csodálatos nevet. Senki sincs itt illetéktelenül. Mindenki felhatalmazást kapott arra, hogy részt vegyen a mindenható Isten kinyilatkoztatásával ezekben az utolsó napokban. Uram, magasztalunk téged, és köszönetet mondunk neked, igen, imádunk téged. Nagy dolgokat tettél te közöttünk. Magasztaljuk a te véred erejét, a te ígéd erejét, és a te szellemed erejét. Munkálkodj továbbra is hatalmasan, ez a mi imánk a Jézus nevében. Amen. Amen.